Kedves diákok, kedves tanár kollégák, barátaim! Arany János nagykőrösön, amikor 9 évig, majdnem egy évtizedig tanított a magyar és latin nyelv professzoraként és görög nyelvet is, akkor tiszteletteljesen magázódott a gimnazista diákokkal. Most én is ezt fogom tenni az ő tiszteletére, úgyhogy elnézést kérek azoktól a tanár kollégáktól, akikkel történetesen már tegeződöm, de ez most így azt hiszem, hogy jobb lesz. Ahogy megbeszéltük, én ugye nyomom a kurzort, de nem történik. Ja, de ott történik valami, csak itt nem. Aha. Jó. Jó. Ugye, az érdekes, hogy itt nem jelenik meg, de mindegy, majd akkor én is onnan olvasom. Az előadásomhoz egy előzetes úti tervet készítettem. Ugye a gimnáziumi osztálykirándulásoknál sem árt az úti tervet előre megbeszélni. Ha netán elveszítenénk valakit útközben, akkor legalább tudja, hogy a végén hol tud találkozni velünk. Arany János már, hogy úgy mondjam, családi örökségként ismerkedett meg a Bibliával nagyon korán. Erről majd egy önéletrajzi levélben mindjárt részletesebben is fogunk hallani, és a költészettel is iskoláskora óta aktívan foglalkozott, és ennek a korai megismerkedésnek az lett az eredménye, hogy szétválaszthatatlanul hatottak az ő gondolkodására és az ő képteremtő fantáziájára ezek a források. Előadásom nem annyira a gondolatvilágáról, mint inkább a kifejezés módjáról fog beszélni Arany költészetének, és abból bontanám ki a bibliai hatásokat. Persze költészet esetében a gondolatot és a kifejezést nem nagyon lehet szétválasztani egymástól, de mégis majd látni fogjuk, nagyon érdekes különböző viszony létesülhet köztük. Három kevésbé ismert verset szeretnék közelről megvizsgálni. Az egyik az Álom való 1848-ból, 1848 végéről. A másik a Ráhel síralma, ez 1851-ből, ugye ennek már a címén érződik, hogy valami köze van a Bibliához, és végül a Leányomhoz 1865-ből. Azért mondom ezeket, mert bár kevésbé híres költemények, de azért biztos vannak maguk között, akik ismerik már őket, otthon majd érdemes lesz egészében is elolvasni őket, és elgondolkozni, ízlelgetni őket. Itt ugyanis a részletekbe megyünk bele, mert nagyon ritkán esik arról szó, hogy a költői nyelv létrejötte és működése Arany Jánosnál hogyan függ össze a bibliai hatásokkal. A nagyobb szinten érvényesülő hatásról viszonylag sokat lehet olvasni. Egyetlen példát mondok, kiváló kollégám Szilágyi Márton írt egy tanulmány néhány évvel ezelőtt Bűnbeesés és megtisztulás címmel, és ezzel ő a toldit elemezte. Tehát két nagyon fontos, ha tetszik, vallási fogalom fényében értelmezte a toldi gondolat és érzésvilágát. Itt most másról lesz szó, a nyelvhasználat részleteibe fogunk lebocsátkozni. És végül egy kicsit arról szeretnék majd beszélni, hogy mit tanulhatunk ma abból, ahogy Arany János a költészetet tanította, ugye élete során gimnáziumban is, és aztán irodalomkritikusként a költőtársainak tanította, preceptorságnak nevezte ő maga ezt is, tudta, hogy a költészetben van valami, amit már nem lehet tanítani, de meg volt győződve arról, hogy nagyon sok mindent lehet és érdemes. Én legjobb tudásom szerint nyomom ezt a gombot, és érdekes módon semmi nem történik. Az előbb legalább ott történt, ha itt nem is. Talán lefagyott ez a gép. Nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki ehhez hozzá tud szólni. Én emlékezetből is boldogan megtartom az előadásomat, de nagyon szép képeket válogattam, és egy kicsit furcsálom, hogy ez ugyanolyan laptop, mint minden más. Hát addig is, amíg megérkezik a technikai felmentő sereg. Igen. Én nyomom a kurzort, és nem történik semmi. Ez egy érdekes fordulat. Isteni, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Most olvassunk el együtt egy részletet abból az önéletrajzi levélből, amelyet Arany János 1855-ben Gyulai Pálnak írt. Ugye Babus Antal kollégám már az előbb említette, de maguk amúgy is tudják, hogy Gyulai Pál a korszak egyik vezető kritikusa volt, de regényt is írt, verses regényt is írt, költeményeket, novellákat is, tehát írónak, költőnek is fontos. Tehát Arany János ezt írja 1855-ben, ugye 1817-ben született, tehát itt azért még az életútnak hát a derekánál járunk. Így hát én valék öreg szüleim egyetlen reménye, vigasza. És rendkívül vallásosak lévén e hajlam rám is korán elragadt, az ének és a szentírás vonzóbb helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek. A zsoltárokat, a Biblia vonzóbb történeteit emlékezetem meghaladó idő előtt hallásból már elsajátítottam, alig 3-4 éves koromban apám, ki értelmes írástudó parasztember volt, hamuba írt betűkön megtanítta olvasni. Úgyhogy mire iskolába adtak, már nem csak tökéletesen olvastam, de némi olvasottsággal is bírtam. Az iskolázás folyvást kitűnő sikerrel haladt előre. A Bibliának nem maradt része olvasatlan, kétszer, háromszor is. Valahára eljött a költészeti osztály, és én halommal írtam verseimet. Arra emlékszem, hogy a szalontai kisvilág és a környék már akkor úgy ismert, mint afféle poétát, és ez nem kevéssé hízelget hiúságomnak. Két kommentárt fűzök ehhez, az egyiket a felső részhez, amit külön bekezdésé különítettem el, némiképp önkényesen, a levélben nincs így. Az, hogyha valaki ennyire korán és ennyire mélyen beivódva ismerkedik meg egy szöveggel, még ha az olyan hatalmas szöveg is, mint a Biblia, az azt eredményezi, hogy később olyankor is hat rá, amikor talán ő maga sem gondolja. Tehát bizonyos nagyon korai, nagyon mély emlékeket részben el is felejthetünk, de mégsem felejtjük el őket egészen. Azt hiszük, hogy teljesen elfelejtettük őket, aztán kiderül, hogy mégsem. Azért lesz ennek, mint majd meglátják jelentősége, mert bizonyos Arany Jánosi képeknél még az irodalomtudósok és az írótársak is azt hitték, hogy ő találta ki őket, valamiféle megmagyarázhatatlan, merész képzettársítás révén, és ki fog derülni, hogy nem, a gyermekkorban elsajátított bibliai hatás érvényesül. A második részben azért emeltem ki a költészeti osztály szót, amit poétai osztálynak is neveztek abban az időben, ugye a gimnáziumnak, a 8-osztályos gimnáziumnak ez az 5. osztálya volt, a poétai osztály. Egyébként Arany János nagykörösi tanárként, vagy ahogy akkor nagyon helyesen mondták, a gimnázium professzoraként, főként az 5. osztályban tanított, és általában az 5. osztálynak volt osztályfőnöke. Ebben a költészeti vagy poétai osztályban a költészettel nem csak elvont szabályok megtanulása szintjén foglalkoztak már, hanem megpróbáltak verset is írni és verset fordítani. A diákok kreativitásának sokkal nagyobb terepe volt, tehát az irodalmat nem csak mint irodalomtörténetet tanították, hanem mint valami élő, nagyrészt elsajátítható és legalább mesteremberi szinten el is sajátítandó valamit. Arany János két hetenként adott fel verset is, ami azt jelenti, hogy megadta a címet, ami hát egy kicsit a fő motívumot, a fő gondolatot foglalta magába. És 3-4 témát is megadva, ezek között persze prózai, egyszerűbb házi feladatok is voltak, aki akart, az megpróbálhatott verset is írni. Azért mondom ezt, mert ő maga is nagyon sokat köszönhetett költői fejlődésében az egykori poétai osztálynak, és később a diákjai közül is, hát ha nem is világhírű költők, de egy-két neves költő került ki. Az első vers az Álom való című vers. 1848. december 10-én vagyunk, a szabadságharc már jó ideje folyik, és az akkori hírközlés, hírterjedés lassúsága miatt csak szorongva lehetett arra gondolni, hogy vajon a hadi események jó vagy rossz végkifejlett irányába mennek el, és hogy az egész végül mit fog eredményezni. Hogy vajon a kiontott vérből mi lesz, és ez a részlet, amit kiválasztottam, erről szól. Ó, zsenge mártírok, hazám vérvirága, korán sírba hulló nemes ifjúsága, lesz-e vajon ennyi áldozatnak bére, és derít-e hajnalt a nemzet egére, mely sebeitekből kiözönlik a vér? Vagy apákat Isten most a fiakban vér? Ugye itt a második vér, ez a rím kedvéért behozott változat, de természetesen itt a ver ige helyett van, tehát a kérdés az, hogy apákat Isten most a fiakban veri el valamilyen korábbi bűn késleltetett büntetéseként, vagy ez a vér valami fontos későbbi jó az egész nemzet számára kifejleszthez fog vezetni. Ez a vagy apákat Isten most a fiakban vér, ez az egykorú olvasó számára nyilvánvaló bibliai utalás volt. Én vagyok a te Urad Istened, erős bosszúálló, ki megbüntetem az atyáknak vétkeket az fiakban, harmad, negyed íziglen, azokban az, kik gyűlölnek engemet. Itt most a Károlyi Gáspár fordította Bibliának az első kiadásából, tehát az 1590-es Vizsói Bibliából idézek. Ez ugye az első teljes magyar bibliafordítás, nagyon kiváló, de nem egészen teljes előzmények után. És azért ebből, mert természetesen arany, ugye hát elhangzott ma már Babus Antal kolléga említette, hogy Arany János református volt, és természetesen a Károlyi Biblián nőtt fel, nem ezen az 1590-es kiadáson, mert a Bibliát ugyan a családok örökíteni szokták, tehát amikor bibliai örökségről beszélünk, akár azt is jelentheti, hogy Arany János maga is nyilván egy családi Bibliát örökölt, de nem az 1590-eset, ugye, ami egy hatalmas könyvészetileg is, és nagyon drága és ritka dolog volt már ebben az időben, tehát nyilván nem ezt. Az Álom való című versnek azonban van egy ennél sokkal izgalmasabb, talányosabb példája arra, hogy hogyan hatott aranyra a Biblia. Hánykódik az elmém hullámról hullámra, rajzol a képzelgés álmatlan pillámra, pillámat beírja mozgó képeivel, s képeit a tarka életből szedi fel. Ott van a bizalom, ez a dőre álom, ott ül a kaján hit egy törött nátszálón, ott van a reménység, s örök rettegéssel futja versenyét a kétségbeeséssel. Azt hiszem, hogy még aki elég jól ismeri is a Bibliát, nem biztos, hogy felfedez ebben első látásra bibliai idézetet. Most kiemeltem két sort. Ott van a bizalom, ez a dőre álom, ott ül a kaján hit egy törött nátszálon. A hatásnak persze, a bibliai hatásnak olyan esetei is vannak, amikor ha nem tudjuk, hogy bibliai idézettel van szó, akkor is tökéletesen értjük a verset. Ugye itt most bemutattam egy nagyon szép törött nátszálat társai között, hogy egy törött nátszál, az a törött nátszál, amit a természetben szoktunk látni, és amelynek említésekor nem gondolunk arra, hogy ha nem tudunk előtte valamilyen szöveghelyet, akkor nem értjük, hogy miről van szó, de hogy nem értjük. Tehát itt az a sor, most ugye visszamegyek, hogy ott ül a kaján hit egy törött nátszálon, ennek a megértése, ugye értjük, hogy ez egy nagyon finom, érdekes költői kép, nem is biztos, hogy olyan egyszerű, mint ahogy első pillantásra gondoljuk, ezért is fogja meg az embert, és valahogy hat a képzeletére, de az a megértése biztos, hogy nem azon múlik, hogy tudjuk-e, hogy ez szerepelte a Bibliában, és ha igen, hol. Németh Lászlónak, a kiváló regényírónak és irodalom kritikusnak nyugodtan mondhatnám, bár ő orvosi képzettségű volt, nyugodtan mondhatnám, hogy irodalomtörténésznek, mert az Én katedrám című kötetében például nagyszerű irodalomtörténeti tanulmányai vannak, Berzsenyiről egy egész kis könyvet írt. Tehát tőle olvasunk föl egy részletet. Képzelete is, tudnék, Arany Jánosé félhomályban dolgozik. Arany megálmodja a képeit, s van bennük valami logikával meg nem fogható, amelyhez maga sem tudja, hogyan jutott. Egy moraj begörgi a csendes vidéket, mint mikor a vihar álmában beszélget. Vagy szeretem látni a szép hajnal tövét, hol a kerek földhöz tűzi bársony övét. Még a kaján hitről, még a fehér gulyákról is szívesen hallom, hogy ők a puszták havasa, s a kaján hitről is, hogy egy törött nátszálon ül. Arany legszebb képeiben a szellem ellenőrző rétegeinek pillanatnyi bénulását érzem a mélyben lefolyó felfedezéssel szemben. Benne is, mint Shakespeare-ban, írja Németh László, van egy jó adag szürrealizmus. Ugyanennek a pillanatnyi bénulásnak köszönheti nyelve fogalmazási meglepetéseit is, egy búja nyelvi képzelet veti fel őket, szinte a szándék alól, az önkéntelen asszociációk világából. Hát igen, lehetne ez önkéntelen asszociáció, és lehetne az értelem ellenőrzésének pillanatnyi kihagyása, és valamiféle ősi felfedezés, valami ősi, a hasonlóságnak valami ősi felfedezése, éppenséggel lehetne, itt zárójelt nyitok, és mivel minden órának kell, hogy egy humoros közjátéka legyen állítólag, hogy az ember diákjai el ne aludjanak, két mondatban elmondok egy saját élményt, nem csak azért, hogy mosolyogjunk rajta, hanem mert nagyon tanulságos ebből a szempontból. A kisfiam, illetve a nagyfiam, aki akkor még nagyon kicsi volt, 3 vagy 3,5 éves, egyszer látta, hogy a konyhában amerikai mogyorót álmozunk. Tehát látta, hogy az édesanyja kézbe veszi, megtöri, kiveszi belőle a mogyorót, leteszi a többi közé, és aztán ezt így folytatja a többivel. És ő ugye 3-3,5 éves volt, és egyszer csak azt mondta, hogy anyu kigombolta a mogyorót. Na most ez a költészet képalkotásának ősi nyelve, 3 éves korunkban még tökéletesen beszéljük, aztán elfelejtjük. Azért mondom ezt, mert éppenséggel ezt, hogy ül a kaján hit a törött nátszálon, ebbe olyan műveletek vannak, amik közelebb állnak ahhoz a nyelvteremtéshez, amire egy pici gyerek kényszerül, és Németh László valami ilyesmit tulajdonított itt Aranynak, és igaza is lehetett volna, sőt, lehet, hogy igaza van, tehát lehet, hogy Arany János nem emlékezett ekkor már a Bibliának arra a 3 helyére, ahol ez így előfordul, de hadd olvassak fel a 3-ból legalább egyet. Előre, majd utána elmondom, hogy miről is szól ez, és mondanékiek Rabszakesz, mondjátok meg kérlek Ezékiásnak, ezt mondja az asszíriabeli nagy király, tudnék Szennaherib, micsoda bizodalom ez, amelyhöz te támaszkodtál, vajon mihöz bíztál, hogy elszakadtál tőlem? Mostan ímé az megtörött nátszálhoz bíztál, tudnélik Egyiptushoz, melyhöz, ha ki támaszkodik, bemégyen az ő kezébe, és által lyukasztja. Ilyen az fáraó, az egyiptombéli király mindenekhöz, kik ő hozzá bíznak. Tehát azt üzeni, ugye, az asszíriabeli nagy király Szennaherib Izraelnek, hogy nem a fáraóban kellett volna bízni, nem Egyiptomban, hiszen aki Egyiptomban és a fáraóban bízik, az úgy jár, mint aki egy törött nátszára támaszkodik, ami végül nem csak, hogy támasznak nem jó, hanem meg is sebzi őt. A bibliai kontextus látjuk mindent valaminek pontosan megfeleltet egy tanulság érdekében. Egy kifejtett tanulság érdekében szinte azt mondhatnánk, hogy ahogy a mellékelt ábra mutatja, ugye oda lehetne mellékelni ábraként. A költészetben, ahogy ez Arany Jánoshoz kerül, még visszalapozok egy pillanatra, ott van a bizalom, ez a dőre álom, ott ül a kajánhíd egy törött nátszálon, nem is tudjuk még a végkifejletet, aggódva várjuk, ugye, hogy a mégiscsak van értelme hinni, reménykedhetünk. A törött nátszálon ül, úgyhogy lehet, hogy nem, veszélyes a helyzet. Ráadásul a hit maga is kaján. Miért is kaján az a hit? Mit tud az a hit vajon? Azt tudja, hogy ő már mint a hit fog győzedelmeskedni, vagy esetleg azt, hogy nagyon vészjósló a helyzet. Ezek az ellentétes képzetek sokkal kevésbé előre várhatóvá teszik a tanulságot. Most azonban itt ráadásul még egy szót kiemeltem más színnel, ott ül a kaján hit egy törött nátszálon. Ez már azt hiszem Arany Jánosnak se nagyon jutott eszébe, hogy a törött nátszál bibliai vagy sem, azt ő öntudatlanul biztos vagyok benne, hogy éreztek. Gyerekkorában már kétszer-háromszor, ugye, mint hallottuk, elolvasta a Bibliát, és utána is nagyon sokszor hallotta. Ez egy nagyon emlékezetes kép. Három különböző helyen fordul el a Bibliában, ráadásul olyan könyvekben, a Biblia olyan könyveiben, amelyekből Arany János egyébként idézni szokott. Tehát ő ezt biztos, hogy tudta, a kaján szóról azonban Arany János haláláig nem lehetett tudni, hogy köze van a Bibliához, illetve volt egy ábrándos történész, nyelvész, Horváth István, aki írt ugyanerről egy tanulmányt, de ő azt hitte, hogy a kaján szó, mint magyar szó, egy magyar névként került a Bibliába, és ezt ő annak egyik bizonyítékaként vette, hogy a bibliai teremtés történet magyarokról szól. Csupa magyar emberről, pözsög a magyar nevektől a Biblia, írta ő. Tehát ő írt ugyanerről egy tanulmányt, de azt a korabeli nyelvészet nem vette komolyan, és így nem is gondolt arra, hogy mégiscsak köze lehet a Bibliához ennek a szónak. A korabeli szótár, a Cucor-Fogarasi szótár, 1862-1874, de ezt a szótárat korábban kezdték el gyűjteni, azt mondja a kajánra, hogy görbeszemmel néző, kárkereső, gonosz irigy, a törökben Káin annyi, mint hűtlen áruló. Ellenben 1882-ben, éppen Arany János halálának évében, a magyar nyelvőrben Kunos Ignác írt egy kis tanulmányt, amelyben azt mondta, hogy a kaján a nyelvtörténeti adatok igazolása szerint csak ugyan Káinra vezethető vissza, és ez borzasztó érdekes, mert ő ezt mármint Kunos Ignác a 17. századi egyházi vitairatok nyelvhasználatából vonta el számos példán át. A káinkodik igével találkozott például akkor ilyen irigykedik, kajánkodik értelemben. Tehát a kaján tulajdonnévi eredetű a bibliai Káin személynévből, ugye, köznevesült, igen ám, de még mélyebben a Bibliában gyökerezik ez, ugyanis, ha Mózes első könyvéből a negyedik fejezet első versét megnézzük, most itt megint ebből a Vizsgai Bibliából idézek, ezután az Ádám esmeri az ő feleségét, az Évát, ki minek utána fogadta volna méhében és szülte volna a Káinot, mondta, ugye az ón az a viszintes vonal, az az öngésedést jelzi, tehát ott egy N van, mondta, nyertem férfiat az Úrtól. Itt két dolgot kell elmagyarázni egy-egy mondatban, az esmeri az ő feleségét, ezt talán nem kell mondani, ugye ma is szokták azt mondani, hogy megismerni valakit, vagy ismerni valakit a szó bibliai értelmében, ugye ez azt jelentette, hogy a férfi és az asszony együtt háltak. Ugye gimnáziumi diákokról lévén szó, sok szinonimát tudnának maguk erre mondani a mai nyelvből, de megkockáztatom, hogy egyik se ilyen szép, mint ez a régi. Tehát ugye Ádám meg esmeri az ő feleségét, Évát, minek utána fogadta volna méhében és szülte volna a Káimot. Na most azt mondta Éva, hogy Káimot azért nevezem így, mert nyertem férfiat az Úrtól, a nyertem, vagy szereztem, itt az eredeti, az Ószövetség héber szövegében kaniti van, szereztem, nyertem, és a kain az azt jelenti, hogy szerzemény. Ez volt az egyik jelentése legalábbis. Tehát eredetileg ez a szó jelentett valamit a bibliai héberben, hogy szerzemény vagy nyeremény. Ebből lett, hát legalábbis a szöveg etimológiája szerint a név, és ez a név köznevesült a magyarban, úgyhogy ha ennek tudatában olvassuk a verset, akkor egyszer csak kiderül, hogy visszhangzik, zengbong visszhangzik a bibliai vonatkozásoktól ez a két sor, ott van a bizalom, ez a dőre álom, ott ül a kaján hit egy törött nátszálon. Ráadásul Káin az emberiség kultúrtörténetének egyik, és a testvérgyilkosság az egyik legfontosabb mítosz alkotó mozzanata. Babus Antal kollégám említette, hogy Kisfaludi Károly költő és festő is volt egy személyben. Itt ugye William Blake-től hoztam egy képet, aki szintén, mint maguk ezt jól tudják, költő és festő is volt. Ez az a kép, ugye az eredeti címe The Body of Abel, Found by Adam and Eve, amikor is Ádám és Éva megtalálja Ábel holttestét, ugye jobbra látható Éva, amint ráborul a fia holttestére, és mögötte Ádám, és Káin pedig menekül a színről. Igen. Ez vezet minket a következő vershez, a Ráhelhez, de előtte két sort a Toldiból. Tudd meg, ugye ezt mint egy a narrátor mondja Toldinak, akiben megfogamzik a gondolat, hogy bátyát, Györgyöt meg kellene ölni, mert olyan gonosz. A narrátor azt mondja, hogy ezt semmiképp ne tegye. Tudd meg, a legyilkolt atyafinak vére bosszúért kiált fel az egek egére. Az, hogy valami, hogy a vér bosszúért kiált az égre, egyébként a magyar nyelvben azért ma még létezik ez, hogy égbe kiáltó bűn. És ez is innen jön, ugye égbe kiáltó bűn. Ha valami, ha a vér bosszúért kiált, akkor ez erre a történetre megy vissza. Károlyi Gáspárnál ez így hangzott, mondta pedig az Isten, mit cselekedtél? Azt te atyád fiának vére kiált én hozzám az földről. És ehhez Károlyi egy széljegyzetet tesz, ez még az 1590-es kiadásban látható, bizonyos későbbi kiadásokban is, ugye ma már általában nincsenek ezek a széljegyzetek ott. Az vér nem kiált, de ezzel azt jelenti, hogy bosszút áll az Ábel véreiért. Azért érdekes ez az vér nem kiált, mert amit itt Károlyi, amire itt Károlyi figyelmeztet minket, az a metaforikus nyelvhasználat. Tehát ő azt mondja, hogy egyébként józan köznapi nyelvhasználatban a vérről tudjuk, hogy az nem kiált, az nem élő lény, nem nincs hangja, nem tud kiáltani, és ezért megmagyarázza, hogy ez itt egy metaforikus kifejezés, hogy a te atyád fiának vére kiált én hozzám az földről. Érdekes, hogy ezt a metaforát, amit itt Károlyi megmagyaráz, ezt ő hozta létre, vagy legalábbis ő tette ennyire merészé, mert egyrészt, ha megnézzük a Káldi-féle kiadást, amely ugyan nem a héber, hanem a latin szövegből dolgozott, ott az van, hogy az atyád fia vérének szava felkiált hozzám a földről, és az egy picit ugye a szó az már közelebb van ahhoz, hogy kiálthasson, vagy kiáltás lehessen, mint a vér. Ha itt is egy pillanatra visszamegyünk az eredetihez, ugye a kol az hangot jelent a bibliai héberben, a testvéred véreinek hangja, tehát a testvéred véreinek, vagy az atyád fia véreinek hangja kiált fel hozzám. Ott sem olyan nehéz követni fantáziával a metaforát, mint hogyha ezt kihagyjuk. Károlyi egy nagyon merész, szép költői metaforát hozott létre, és aranynál is ez megy tovább. A vér kiált fel, és nem a vér hangja, nem a vér szava. Itt persze érdemes lenne még arról is beszélni, hogy a véreiért, ugye, ami a széljegyzetben van, az többes szám, ahogy az eredetiben is, mert a halott ember szétomlott véréről, mint többes számúról gondolkoztak. Ma is egyébként földi maradványairól beszélünk valakinek, és régen még a tetem szót is lehetett többes számba tenni. Na most miért is mondtam el mindezt? Nézzük meg a Ráhel síralmának ezt a verszakát. Ó, hadd csókolom meg e vérző sebajkat, mely égre kiált, bár iszonyúan hallgat. Ó, hadd mossa könnyem, kiálts fel, te nyílt seb, bosszúért az égre, hogy kegyetlen szerződ meglakoljon végre, lakoljon meg szörnyen. Az új szövetségi történet, amely Arany János alapozza ezt a nagyon szép balladáját, az nem használja ezt a bosszúért felkiáltó sebet, az égre bosszúért kiáltó sebet. Tehát Arany János az egyik bibliai történet balladisztikus feldolgozásánál a bibliai nyelv hitelessége kedvéért máshonnan emel be egy ugyancsak bibliai és tökéletesen Ráhelnek, a gyermekeit sírató asszonynak a szájába illő kifejezést. Az, hogy ő beteszi a nyílt sebet, ugye először följebb van a vérző sebajkat, de kiálts fel, te nyílt seb bosszúért az égre, a nyílt beiktatása az ugyanúgy segít érzékletesebbé tenni a metaforát, mint ahogy a vér hangja, vagy a vér szava. Tehát valami, úgy is mondhatnánk ezt, hogy tertium comparationis, tehát egy harmadik dolog, ami hasonlíthatóvá tesz két másikat. De hozzáteszem, hogy Arany bibliai érzékét ugyancsak szépen mutatja, hogy ez a nyílt jelző, ez nem csak a nyíló száj vagy a nyitott szájra emlékeztet, ami ebben a metaforában nagyon helyén való, hanem a Bibliának ez egy nagyon fontos kiemelt igéjével kapcsolatos. Ugye ott összeírtam maguknak, hogy mondjuk a terhességhez az Úr megnyitja az asszony méhét, vagy egy más történetben beszédre nyitja a szamár száját, kinyitja népe sírjait és a többi. Tehát a nyitás az mindig egy nagyon fontos sorsdöntő isteni aktus. Végül a harmadik vers, amiről beszélni szeretnék egy kicsit, nagyon röviden, most már csak ez a leányomhoz, ugyancsak Babus Antal kollégám beszélt arról, hogy Arany János az akadémia ideköltöztetésében milyen nagy szerepet játszott, és nem sokkal ezután, 1865. december 11-én fölavatták ezt a palotát, és közben Arany János otthonról, Nagyszalontáról egy riasztó üzenetet kapott, hogy a lánya nagy beteg, már korábban megbetegedett, de nem akartak szólni az édesapának, amíg nem volt abszolút szükséges. És mivel az összes ülést 19-ére hívták össze, Aranynak ugye a hírvétele 13-a és a hazautazás között, 19-e között még kínzó, gyötrő napjai voltak, ugye mint a versben írja, röpülök, látlak én megint, vagy a pohárt fenékig kell ürítenem. Ugye mikor hazaért, Juliska még éppen élt, de egy hét múlva meghalt. Ezt a verset eredetileg szerettem volna felolvasni, de picit itten technikai problémákkal is elment az idő, úgyhogy inkább csak az utolsó verszakot nézzük meg. Szenvedsz? Mióta? Mennyiként? Régen? Sokat? Ó Istenem, röpülök, látlak én megint, vagy a pohár csordulva vár, s fenékig kell ürítenem. Ez a pohár csordulva vár, ez itt látható a kéziraton is. Ugye először az az utolsó előtti sor csak úgy szólt, hogy vagy e pohárt, aztán később kiegészítette, vagy a pohár csordulva vár, és ugye itt nagyon jól mutatja a névelő is, hogy ez egy bibliai történetre utal vissza. Nézzük meg a bibliai történetet, ez az utolsó, amit szeretnék felolvasni. És egy kevéssé előmenvén, tudnilik Jézus, itt az elfogatása előtti estén vagyunk, arccal leessék könyörögvén, és ezt mondván, én atyám, ha lehetséges, múljék el a pohár én tőlem, mindazáltal nem úgy légyen, mint én akarom, hanem amint te. Ismételméne másodszor is, és könyörge mondván, én atyám, ha el nem múlhatik tőlem a pohár, hogy meg ne innám azt, légyen a te akaratod. Arany János 1867-ben, tehát nem sokkal a Leányomhoz című vers után megtudta, hogy Ferenc József rendjelet, kitüntetést akar neki adni, ugye a szabadságharc egykori vérbefolytója, és nem akarta elfogadni, és írt egy levelet Eötvös Józsefnek, a miniszternek, amelyben azt írja, igen, tisztelt barátom, ha még lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, és később azt írja lent, ha tehát valami kérésem lehet, ott gyorsan lefordítom azt a kis francia szövegrészt, azokhoz a barátaimhoz, akik miniszterré lettek, szíveskedjenek odahatni, hogy e szándék vonassék vissza. Tehát ő a magánéletének legkülönbözőbb pillanataiban is analogikusan mozgósította természetes módon a Biblia hasonló helyzeteiből vehető szövegrészeket, és ez az, ami a Leányomhoz című versben is, ugye vagy a pohár csordulva vás fenékikkel ürítenem megjelenik. Hadd olvassam el csak szinte felsorolás szerűen, ez az utolsó előtti dia, ha jól emlékszem. A rámért keserű poharat kikerülnie nincs mód, üríték poharát a keservnek, skandálhattam is volna, ugye ez az elveszett alkotmányból. Nem ez a jellemző, hanem az, ami a jézusi helyzetnek megfelelően egy két esélyes, vagylagos helyzettel számol, mint a leányomhoz, ugye ezt láttuk, röpülök, látlak én megint, vagy a pohár csordulva vás fenékikkel ürítenem? Azt hittem, hogy a válság percében érkezve ides néhány nap elég lesz, akár a legkeserűbb pohár kiürítésére, akár hogy nyugodtabban hagyhassam el édes leányomat. Ezt ugye Szalontáról írja lánya, haldokló lánya ágya mellől Csengeri Antalnak. Ha még lehetséges, múlik el tőlem a pohár, ezt láttuk az Ötvöshöz írt levélben, és élete vége felé az Ex Tenebris című versben, amikor a vakság réme, a megvakulás réme fenyegeti, egyszer csak azt írja, vagy ha ez nem, a vakságnak kiürítem poharát. Tehát ezek a bibliai metaforák, kifejezések, toposzok, ezek az eredeti szövegkörnyezetük helyzetével együtt, és annak analogikus megjelenítésével együtt válnak hatóerővé az ő költészetében. És végül ez a legutolsó diám, ez Arany János nagykörösi tanári éveiből való, amikor is a poétai osztályban költészetet is tanított, azt írja, versre is adok fel tárgyat, azaz témát, buzdítom őket, de nem kényszerítek senkit, hogy verset írjon. Nem akarom bottal verni ki belőlük az isteni lángot. Néhány így is akad, és legalább a formákat ügyesen kezeli. Én tudom, hogy nem lehet az időkerekét visszafordítani, nem is kell, nem is lenne jó, de valami módon azért tanulhatnánk abból, hogy Arany János idejében a középiskolások versírási kultúráját és kreativitását mi az akkori iskola rendszer milyen módokon tudta serkenteni és fejleszteni. Ez még akkor is nagyon nagy dolog, ha valakiből később csak vers olvasó lett, de sokan kiváló költők is lettek, nem egészen ettől függetlenül. Egy Csokonai Vitéz Mihály, talán mindenképp Csokonai Vitéz Mihály lett volna, ez nagy kérdés, én erről nem vagyok egyáltalán meggyőződve, de az, hogy ő tanult versírást a debreceni kollégiumban, az egy nagyon fontos egykori hagyomány része. A mai diákok maguk sokszor a slam poetry esten, meg a reppelésben, meg sok más módokon írnak verseket, miközben Arany János költészetét, mint irodalomtörténeti adatsort veszik magukhoz. Én úgy érzem, és számomra ez az egyik nagy tanulsága annak, ahogy Arany János verset írt, és ahogy abban a bibliai hatások is érvényesültek, nála valahogy ez még egység bent tudott maradni. Azt kívánom, hogy ez egyszer újra megint így legyen. Köszönöm szépen.